Kedves kollégák! Köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy eljöttek ezen a húsvét előtti napon. Látom, már a bőröndökben vannak készítve, úgyhogy igyekszem tömör lenni. A szokásosnál, az átlagnál talán érdekesebb dolgokat fognak a mai alkalommal látni. Mint múltkor is említettem, a statikus és a hullámterek között vagyunk félúton, jövő héten kezdeném a távvezetékeket, és azért itt érdemes egy picit elidőzni, mert ezen a határterületen nagyon sok fontos dolog van. Ilyenek például az indukálási jelenségek, amelyeket múltkor kezdtünk el, de a mai napon szó lesz egy kicsit a tér és a hálózat kapcsolatáról, az elektromágneses kompatibilitásról, és ha minden igaz, még a vezeték nélküli energia átvitelről is. Előző alkalommal az indukált az indukálási jelenségekkel foglalkoztunk, és azon belül is a mozgási indukcióval. A Faraday-féle indukcióból, indukció törvényből levezethető, hogy az két részre bomlik, egy mozgási és egy nyugalmi indukcióra, és azt is láthattuk, hogy a mozgási indukció az legáltalánosabban az elektromos térerősség transformációjával írható le, ugye amikor nem egy egyszerű, vékony vezetőt mozgatunk mágneses térben, hanem egy kiterjedt mozgó közeg van, akkor máshogy nem is igen jutunk eredményre, mint az elektromos térerősség transformációján keresztül, amelybe felvesszük azt az úgynevezett Lorentz tagot, a V kereszt B-t. Most az indukálási jelenségek egy másik aspektusát szeretném tárgyalni, az úgynevezett indukált feszültséget. Folytatólagosan számozva ez a hármas pont, ha minden igaz. Tehát az indukált feszültség. A kérdés lényege, hogy mi is az indukált feszültség, vagy Eszterházy után szabadon, mi a bánat az az indukált feszültség? Egy hálózatos megközelítésben azt mondjuk, hálózat elméleti megközelítésben, hogy az indukált feszültség nem más, mint az induktív elem kapcsain mérhető feszültség. Tehát felveszek egy nagyon egyszerű hálózatot, egy L induktivitással, amelynek árama I, feszültsége U, a referencia irányuk megegyezik, és valamilyen generátor táplálja. A későbbiekre tekintettel jelöljük meg a tekercs két pólusát A-val és B-vel. A tekercs karakterisztikája, amint ezt gyerek és rendszerek egyből tanultuk, U egyenlő L szer DI per DT. Igen ám, de ez nem lehet az indukált feszültség, mert a Faraday-féle indukció törvény szerint az UI egyenlő mínusz dψ per dt, tehát a fluxus változási gyorsaságának mínusz egyszerese, amely tovább egyenlő mínusz d per dt, és tudjuk a definícióból, az induktivitás definíciójából, hogy a psi egyenlő L szer I-vel, és mivel az L egy konstans paraméter, ezért kiemelhető, ezért végül is azt kapom, hogy ez mínusz L szer DI per DT. És ez nem egyezik meg a kapocs feszültséggel. Persze egyszerű lenne kijelenteni, hogy akkor a kapocs feszültség legyen az indukált feszültség mínusz egyszerese, és akkor ezzel el is van intézve. Azonban meg fogják látni, hogy a dolog nem ennyire egyszerű. Nézzük meg ugyanezt egy kicsit térelméletibb megközelítésben. Fölveszem ezt a tekercset, mint egy nagy hurkot. Most nem akarok több hurkot rajzolni, mert felesleges. Hát kell a hely, úgyhogy inkább ide rajzolom. Tehát egyetlen vezető hurok helyettesíti most a tekercset. és legyen jobb oldalon az A, bal oldalon a B vége. Vagyis helyezzük el most ide a hálózatot. Valahogy így. Így csatlakozik a hálózat. És az U feszültséget az A-tól a B-ig mérjük. Az I áram pedig az A pont felől folyik be. Most ahhoz, hogy a Faraday-féle indukciótörvényt a maga teljességében fel tudjuk írni, ahhoz szükségünk van görbe és felület irányítására. A felület irányítása legyen ilyen. Tehát, hogyha ez a vezető hurok kifeszít egy S felületet, akkor ez itt S irányítása. Amely egyszer s mind a pszínek, meg a dpszí per dt-nek is kijelöli az irányát. Vagy legalábbis az előjelét. A vezeték az L görbét jelöli ki, és ennek is adjunk egy irányítást, ez tehát itt L, írott L iránya, amely egyszer s mind az I-nek, meg a DI per DT-nek is megszabja az irányát. Na most erre már fel tudjuk írni az indukció törvényt, amely a következő. Az UI indukált feszültséget az E zárt görbementi vonal integráljával, azaz cirkulációjával azonosítjuk. És tulajdonképpen ez definiálja az indukált feszültséget. Tehát az L zárt görbére integráljuk az E elektromos térerősséget, és a törvény értelmében, ide hadd írjak azonosságot, mert ez eddig nem a törvény, csak egy megfeleltetés. Tehát a törvény értelmében ez egyenlő mínusz d psi per dt-vel, ahol a fluxust most nem írom fel a B integráljaként, az egyszerűség kedvéért. Bontsuk fel viszont ezt a görbementi integrált két részre. Először integráljunk A-tól B-ig a vezető mentén, majd pedig B-től A-ig ezen a rövid szakaszon. Tehát felbontva, integrál A-tól B-ig EDL, plusz integrál B-től A-ig EDL. Egyenlő mínusz d psi per dt-vel. Most nézzük meg ezeket a tagokat. Hogyha ez a vezető jó vezető, tehát hogyha a drót jó vezetőből készül, akkor benne az E térerősség megközelítőleg nulla. És akkor ezért ez az első tag kiesik. A másik tag az integrál B-től A-ig EDL, az E-nek a vonalintegrálja ezen a rövid szakaszon, amely legalábbis a statika definíciója szerint nem más, mint az U feszültség. Tehát ez itt az U kapocs feszültség. És végül, ahogy láttuk, ez a mínusz d psi per dt, ez a mínusz d per dt li alakban írható. És akkor ebből két dolog látszik. Egyrészt, hogy az U körülbelül egyenlő L di per dt-vel, tehát a kapocs feszültségre ugyanazt az összefüggést kaptuk, amelyet a hálózatelméletben használunk. Másfelől, ha összevetjük ezeket a formulákat, akkor kiadódik, hogy... Bocsánat, ez itt a mínusz U. Ugye A-tól B-ig kapnánk az U feszültséget, ez itt a mínusz U, ez lényeges. Másrészt azt kaptuk, hogy az U indukált, az körülbelül a mínusz U kapocs feszültséggel egyezik meg. Na most mindahhoz, hogy ez igaz legyen, fel kellett tennünk, hogy a vezető közel ideális, tehát benne a térerősség közel zérus. Ha ez nem így lenne, tehát rossz vezetőből készül a hurok, akkor a kapocs feszültség csak az indukált feszültség egy részét adná meg, mert a másik része egy ómos feszültségesés lenne. Tehát az indukált feszültség egy érdekes dolog, ez olyan, mint egy beiktatott feszültség, nem is feszültségnek nevezném, inkább elektromotoros erőnek, hiszen ez az E-nek egy cirkulációja, amely legfeljebb közvetve mérhető. Kapocs feszültségként csak akkor mérhető, hogyha a vezető közel ideális. Hát a legtöbb esetben persze erről van szó, úgyhogy a kapocs feszültség egy induktív elemen, az jó közelítéssel megadja az indukált feszültséget, de fontos, hogy nem azonos vele. Ebből szokott némi zavar lenni, vagy félreértés. Na most igazából egy dologról nem beszéltünk itt, vagy igyekeztem túllépni rajta, és ez az U-feszültség kérdése. Két pont között feszültséget, tehát egy UAB feszültséget csak olyan térben lehet definiálni egyértelműen, amelyben az E-tér örvénymentes. Viszont itt tipikusan nem az. Ugye hát indukálási jelenségekről van szó. Mégis megszoktuk ezt tenni különböző megokolásokból. Van, aki azt mondja, hogy ha az AB távolság nagyon kicsi, akkor ott jó közelítéssel lehet feszültséget értelmezni két közeli pont között. Azonban ez nem így van. Mert alapvetően attól függ, hogy a voltmérőt hogy kötjük be, és az a drót, amellyel bekötjük, az a vezeték, az körül fog-e időben változó fluxust. Tehát ez az U-feszültség igazából csak akkor értelmezhető, ha az áramkörnek ezen a részén, föl is írom, hogy feltétel, az áramkörnek ezen a részén a dB per dt körülbelül nulla. Az az indukálási jelenség a tekercsen, vagy itt egy meneten kívül, a felrajzolt meneten kívül nem lép fel. Tehát ahhoz, hogy feszültséget értelmezzünk egy hálózatban, ahhoz az kell, hogy a hálózat induktív elemei ne indukáljanak be a hálózat hurkaiba, vagy hurokjaiba. És ezt meg kell vizsgálni. Most a legtöbb esetben azért ez teljesül, a legtöbb gyakorlati esetben, de nem mindig. Teljesül akkor, hogyha az induktivitás egy tekercs. Ha egy sűrű tekercselésű szolenoidról van szó például, amely akár légmagos is lehet, akkor tudjuk, hogy a szórt fluxus viszonylag kicsi a tekercs belsejében lévő térhez képest. Még jobb a helyzet, hogyha az induktivitás vasmagos, mert akkor tudjuk, hogy a fluxus nagyon nagy része a vasmagban halad, és így a szórt tér, a szórt fluxus elhanyagolható, és nem indukál bele a hálózatban található hurkokba. Na most ez egy olyan feltétel, amit azért néha meg kell vizsgálni, és egészen ritkán még ki is lehet használni. Jó? Tehát ez egy érdekes ellentmondás, vagy hogy is mondjam, tulajdonképpen egy gyakorlati megközelítés, ugyanis időben változó tereknél nem szabadna két pont között feszültséget definiálni, vagy nem lehetne. Mégis megtesszük, de az elmondott feltételek vonatkoznak rá. Szeretném ezt egy kicsit közelebbről is megvizsgálni, de most már elhagynám az induktív, vagy az indukálási jelenségek témakörét, és adnék egy új címet a nem túl sokat mondó vegyes témakörök formájában. Itt ugyanis általában mindenféle határ területről lesz szó. Legyen az első pontunk a térés hálózat. Térés hálózat kapcsolata tulajdonképpen, de hadd rövidítsem a címet. Ezen belül az első cím legyen a tér leképezése hálózatra. Na most ezzel részleteiben már foglalkoztunk, mind a három nagyobb témakörben, amit eddig tárgyaltunk, most csak szeretném összefoglalni. Kezdjük talán a kapacitív jelenségekkel. Tehát a térszámításban fellépő kapacitív jelenségek leírására a kapacitást, illetve a részkapacitásokat használtuk. A két típusa a CI0 és a CIK, tehát a földkapacitás és a főkapacitások. És akkor végül ennek az volt az eredménye, hogy a térelméleti problémát csatolatlan kondenzátorok összekapcsolására bontottuk fel, tehát egy kondenzátor hálózatra, amely mind energetikailag, mind a feszültségek és a töltések szempontjából jól leírta a jelenségeket. A következő legyen a rezisztív jelenség. Ezt az áramlási térrel vizsgáltuk, és egy általános áramlási teret, amely elektródák között zajlott, azt a részkonduktanciákkal tudtunk leírni, vagy tudtuk leírni, GI0, illetve GIK együtthatók formájában, illetve ennek a hálózati megfelelője csatolatlan ellenállásokból állt. A harmadik, mint kitalálják bizonyára, az induktív jelenségek leírása, ezt pedig a stacionárius mágneses térrel tettük meg eddig, ahol ön- és kölcsönös indukciós együtthatókat definiáltunk, igaz ugyan, hogy ezek csatoltak maradtak. Tehát egyetlen áramhúrok esetében egy szimpla induktivitás, több húrok esetében pedig csatolt tekercsek, azok a hálózati elemek, amelyekre az induktív jelenségeket le tudtuk képezni. Egy valamivel nem foglalkoztunk, mert ez a fél év második felére marad, ez a sugárzás. Ez még hiányzik. Meg is fordíthatnánk a dolgot. Vannak a villamos hálózataink. Ha bemegyünk a boltba, kapunk kondenzátort, tekercset és ellenállást. Kérdés, mi a feltétele annak, hogy ezt a hagyományos számítási módszerekkel számíthassuk, és ne kelljen hozzá térelmélet? Úgy is feltehetném a kérdést, hogy mi a feltétele annak, hogy a teret bezárhassuk ezekbe az elemekbe? Legalább mi az elvi feltétele ennek, mert tudjuk, hogy gyakorlatilag a legtöbb esetben bezárhatjuk. Nem szoktunk számolni azzal, hogy mondjuk a hálózatban lévő tekercs úgymond beindukál a hálózat többi részébe, vagy ha mégis megtörténik, az régen rossz, akkor azt valahogy ki kell védeni valami árnyékolással. Tehát nézzük meg egy kicsit a térelmélet oldaláról, hogy hogyan is tehetjük meg, hogy a teret bezárjuk egy dobozba, vagy ezekbe a koncentrált paraméterű elemekbe, mert hiszen másfelől tudjuk, hogy a tér hatása elvileg a végtelenig kiterjed. Ha veszünk egy töltött elektródát, akkor az elektromos tér a végtelenig terjed. Ha veszünk egy áramvezetőt, ugyanígy. Tehát legyen a kettes pont a hálózati elemek térelméleti modellje. A hálózati elemeink legtöbbször két pólusok, néha három vagy négy pólusok, legalábbis a jelekés rendszerekből főleg ilyenekkel találkoztak, de ha mondjuk hozzáveszem az erősítőt, az már lehet öt vagy akár hat pólus is. Tehát gondoljunk egy nagyot, és rögtön egy N pólussal próbálkozzunk. Az általános N pólus egy dobozként képzelhető el, amelyből kilóg N vezeték. Én ebből most az első kettőt és az utolsó kettőt rajzolom le. Számozzuk is meg ezeket, fentről lefele haladva, 1-es, 2-es, N-1-es és az N-edik. Ha a hálózat felől nézem ezt az N-pólust, akkor leírhatom a vezetékek potenciáljaival, illetve a vezetékeken befolyó árammal. Tulajdonképpen az N-pólus karakterisztikája nem más, mint amely összefüggést teremt áramok és mondjuk potenciálok között, de aztán hamarosan áttérek a feszültségekre. Tehát az N-pólusra fölvehetek Φ1, Φ2, Φn-1 és Φn potenciál értékeket, valamint I1, I2, I3, bocsánat, IN-1 és IN értéket. A potenciálról tudjuk, hogy egy konstanssal eltolható az egész hálózatra nézve, tehát valójában nem ezek a potenciálok jellemzik az N-pólus bemenetét, hanem a feszültségek, a pólusok között mérhető feszültségek. Hát ebből nem szoktuk az összes lehetséges párt megadni, mert redundáns lenne. Ehelyett egy választott referenciapontból mérjük az összes pólus feszültségét. Ez például az utolsó két pont között mérhető UN-1 feszültség. A második és az alsó között mérhető az U2. És az első és az utolsó között az U1. De az áramok közül sincs az összesre szükségünk, mert a töltés megmaradás itt is érvényes. Tehát például az N-edik áramot kifejezhetem, mint az összes többi összegének a mínusz egyszeresét. Tehát szumma K1 1-től N-1-ig, IK mínusz egyszerese, azaz IN. Tehát összesen N-1 feszültség és N-1 áram jellemez egy N-pólust. A hálózat elméleti megközelítésben a tér be van zárva ebbe a dobozba, és ennek a doboznak a felületét S-sel jelölöm. Tehát ez az S felület. Nézzük most meg ugyanezt a tér oldaláról. Felrajzolok egy általános alakzatot, egy krumplit, ha úgy tetszik. Ez volna itt az S felület. És ebbe valahol bemennek a pólusok. Persze itt ezek nem végtelenül vékonyak, nem végtelenül vékony vezetékek, hanem valamilyen véges felülettel rendelkeznek. Mondjuk itt jön be az egyik pólus, itt egy másik, itt egy harmadik. Ennyi elég is lesz a rajz kedvéért. Tehát szaggatottan rajzolom, hogy a hálózat felől ezek a vezetékek csatlakoznak. Jelöljük a felületeket S1-gel, S2-vel, és ez legyen mondjuk az SN. Legyenek a potenciálok Φ1, Φ2, Φn, és az áramok I1, I2, IN. Ez az S felület körbezár egy V térfogatot, és ebben játszódnak le a térjelenségek, legalábbis azt szeretnénk, hogy ez így legyen. Mindjárt megfogalmazom annak a feltételeit, hogy koncentrált paraméterű elemként ezt az egészet betehessük egy hálózatba, és csak mint N-pólust tárgyaljuk. Ehhez definiálom a felületnek azt a részét, amelyben nincsenek benne ezek a csatlakozási felületek. Tehát definiálok egy S0 felületet, amely legyen egyenlő a teljes S mínusz az elektróda, a csatlakozó elektróda felületek, tehát mínusz, rajzolok egy ilyen nagy uniót, K megy 1-től N-ig SK. Feltételek. Hát nem írom ki részletesen, de ezek a feltételei annak, hogy koncentrált paraméterű elemként használhassuk ezt a térmodellt. Az egyik feltétel, hogy az S pontjai között feszültség értelmezhető. És ennek két összetevője van. Egyrészt SK ekvipotenciális, hiszen potenciált szeretnénk rá definiálni. Ez pedig azt biztosítja, hogy az E térerőség tangenciális komponense az SK csatlakozó felületen egyenlő nulla, K megy 1-től N-ig. Másrészt, ha most veszek két tetszőleges elektródát, de leginkább az SK és az SN elektróda felületet, ugye ez az N-edik pólus, ehhez mérjük a feszültségeket, és veszek egy olyan L-görbét, amelynek egyik pontja az SK-ban, másik végpontja az SN-ben van, és különben tetszőleges, legyen ez egy írott L-görbe, akkor az E térerősség integrálja ezen tetszőleges görbére, az az OK feszültséget adja. És ideírom mellé, hogy tetszőleges L-görbére, amely a két elektródát összeköti. Ez a feltétel tulajdonképpen triviális, mert hiszen ezt felhasználjuk itt azáltal, hogy potenciálokat és feszültségeket definiálunk. De a térszámítási modellben ez csak úgy jöhet létre, hogyha ez a feszültség valóban egyértelmű, tetszőleges görbére ugyanazt adja, amely itt a felület mentén végig halad. További feltételek. Hogy ennek a hálózati komponensnek a külvilággal csak a csatlakozásokon, tehát a pólusokon keresztül lehet kapcsolata, az S0-on keresztül nem. Tehát például nincs induktív csatolás S0-on át. Azaz, ezt úgy tudjuk a legegyszerűbben biztosítani, illetve kifejezni, hogy az S0 felületen az indukció normális irányú komponense nem változik. figyeljék meg, hogy egy statikus mágneses tér meg van engedve a hálózati modellben, mert az nem indukál feszültséget a hurkokban. Következő. Nincs kapacitív csatolás sem. S0-on át. Amely úgy fejezhető ki, hogy a D per D normális D per DT D normális, az S0 felületen nulla. És végül kitalálják, nincs konduktív csatolás. Ezt úgy fejezzük ki, hogy a J-nek nincs normális komponense az S0-on. Nincs még vége, csak ezzel egyelőre nem tudunk mit kezdeni. De még ki kell kötnünk, hogy nincs sugárzás. Erről majd később. Hát ez egy meglehetősen elméleti megközelítés, és ez tökéletesen nyilván soha nem teljesül, vagy elvétve teljesül, de ha közelítőleg teljesül, akkor azzal már megelégedhetünk, és nyugodtan használhatjuk a hálózatszámítási módszereket. Tehát ez tér és hálózat kapcsolata, és egyik oldalról a térjelenségeket megpróbáljuk koncentrált paraméterekkel figyelembe venni, másfelől, ha van egy koncentrált hálózati elemekből felépülő hálózatunk, akkor pedig azt szeretnénk, hogy ezt a klasszikus hálózati módszerekkel tudjuk számolni, és ne kelljen hozzá térszámítás, és ennek a feltétele pedig az, hogy a dobozokon keresztül ne lépjenek fel különböző tércsatolások kifelé, a leggyakoribb egyébként az induktív csatolás, az induktív áthallás vagy zavarás, és hát ez egy fontos dolog. Tehát ez volna a térés hálózat. Ugyanezzel foglalkozik, de már új cím alatt tárgyalnám, az elektromágneses interferencia, vagy elektromágneses kompatibilitás tudománya. Tehát legyen a cím EMI per EMC. Én gyanítom, hogy elektrotechnikából hallottak erről, úgyhogy ezt röviden szeretném csak elintézni. Ez az EMI, ez az Electromagnetic Interference. Az EMC pedig a Compatibility. Ezen a területen azt vizsgáljuk, hogy a különböző elektromos eszközök milyen zavaró hatással vannak a környezetükben lévő egyéb ilyen eszközökre. Ebben a megközelítésben tehát egy elektromos eszköz vagy berendezés zavarforrásnak tekintendő, ez lehet egy hajszárító, egy porszívó, vagy sok egyéb dolog. És aztán lehet egy olyan eszközünk, amely ezt a zavarást elszenvedi. Ezt egyszerűen csak eszköznek hívom. Szándékosan hagytam nyitva ezeket a dobozokat, ezzel is jelezve, hogy onnan a tér valamilyen módon kicsatolódik. Persze, itt már nem csak a téren keresztüli zavarásokról kell beszélnünk, mert a vezeték útján is terjedhet a zavar. Négyféle zavarást különböztetünk meg, és Ezt egy praktikus kis ábrával fogom szemléltetni, amit nem én találtam ki egyébként, de szemléletesnek tartom. A zavarás terjedhet induktív úton. Terjedhet konduktív úton, kapacitív úton, és végül sugárzás útján. Tehát itt a csatolt induktivitás, csatolt tekercsek, az induktív úton terjedő zavart mutatják, a vezetékek mentén a konduktív, és a szigetelő anyagon át, ha vannak eltolási áramok, és ezek számottevőek, akkor lehet kapacitív is a csatolás. Tehát ez az az eset, amikor a tér belepiszkít a hálózati modellbe, és figyelembe kell vennünk a csatolást. Hát erre különböző irányelvek vannak, különböző határértékek, különböző vizsgálati módszerek, amelyeknek meg kell felelni. Ez egy nagyon tág terület, és ezzel nekem nem feladatom foglalkozni. Ami talán érdekesség, hogy azt mondják, hogy körülbelül 30 MHz-ig a zavarok általában inkább vezetés útján terjednek. Persze induktív csatolás az már lehet ez alatt is, jóval ez alatt is, de ahhoz úgy kell kialakítanom az áramköröket, hogy ezek ténylegesen csatolásba lépjenek egymással, de hogyha normál vezetékeket használom az áramellátásra, akkor körülbelül 30 MHz-ig általában a vezetéken terjedő zavarokat szokták vizsgálni, és 30 MHz felett lép fel a sugárzás, attól felfele kezdik a sugárzó hatást és a sugárzott zavart vizsgálni. És erről többet nem is szeretnék most beszélni. A hármas pont legyen a vezeték nélküli energia átvitel. Ennek azonban a szünet előtt csak a címét írom föl, mert szeretnék demonstrációt mutatni majd a szünet után, és az elméletével egy picit majd azután foglalkozni. Tehát most egy 10 perc szünetet tartunk. Kedves kollégák, folytatom tovább némi demonstrációval. Mágneses terekről és indukálási jelenségekről, valamint EMC-ről egy rövid kis prezentáció. Nem tudom, mennyire látszik. Ajajajajajajaj. Hát azért talán a lényeg mégis látszik. Először a mágneses terek viselkedéséről szeretnék bemutatni egy szlájdot anyag jelenlétében, mégpedig ferromágneses, nem lineáris ferromágneses anyag jelenlétében. Ez egy egyszerű relé, amelynek mágneses terét ez a tekercs hozza létre, itt a tekercsnek csak a negyedét látják, ez egy hengeres tekercs, amely rá van húzva erre a magra, és ez majdnem zárt vasmagot alkot, itt van egy kis légrés. És érdemes megfigyelni, itt a B abszolút értékét látják egy üzemállapotban, talán ezt az ábrát érdemes leginkább megfigyelni. Nézzék meg, hogy a fluxus szeret a vasban menni, ha csak lehet. Amint a vas kezd betelítődni, akkor már nem fér bele több fluxus, és akkor kihúzódik a levegőbe. Másfelől itt valahogy át kell hidalnia ezt a légrést, és akkor itt vannak olyan szemfülesek, akik levágják ezt a kanyart, és kimennek a levegőbe, de azért a levegőben nem olyan jó haladni, tehát a légrés indukció is viszonylag nagy ezen a részen. Hát így viselkedik a mágneses tér a vas jelenlétében, ha csak lehet, akkor belül halad. A másik, a mágneses terekkel kapcsolatos példa, illetve alkalmazás, a Föld mágneses terét használná ki járművek azonosítására, és az a lényege, hogy az útba, az útpályába bele van építve egy mágneses szenzor, és ha elmegy felette egy autó, akkor annak az alváza a Föld mágneses terét perturbálja. Itt ezen az északi féltekén ez a mágneses tér ez valahogy így képzelhető el, tehát Ferdén lefele mutat a Földbe, és ezen az ábrán pedig egy számítás eredménye látható, hogy ilyen perturbációról, itt nem egy autó által okozott változásról van szó, hanem csak egy piciny rúdról, egy piciny fémrúdról. Egy autó esetében ez a perturbáció annyira egyedi lehet, hogy akár még a típust is azonosítani lehet. Ez egy mezőszimulációházi feladat volt régebben. Térjünk át az indukciós jelenségekre és a mozgó közegekre. Egy ilyen eszköz a mágneses fék, amelyben ezt használják ki. Ez is a mozgási indukció jelensége, azonban nem lehet egyszerűen tárgyalni, csak az e-transformációjával és a mozgó közeggel. Ez a CST vagy CST nevű szoftver egyik demo modellje, de ugyanúgy megvan a Comsol Multiphysics-nek is a mágneses féke, talán ez jobban átlátható. Úgy képzeljék a dolgot, hogy itt van egy C alakú mágnes, és egy tárcsa, amely forog. A C alakú mágnesnek része, tehát egy C alakú vasmag, és ennek része egy permanens mágnes, amely itt helyezkedik el. Tehát létrejön egy statikus mágneses tér, és ebben a mágneses térben, itt a légrésben forog ez a tárcsa. És az ábrán azt látják, hogy ez a mágneses tér a mozgó tárcsában úgynevezett örvényáramokat indukál, ezek körbe-körbe folynak. Tehát ez olyan, ahogy az előző órán láttuk az elméletet, mintha egy beiktatott térerőség lenne ebben a mozgó tárcsában, pusztán a mozgás által, ez egy V kereszt B jellegű tag, és ez hajtja körbe-körbe a töltéseket. Így működik egyébként ez a működési elve bizonyos fogyasztásmérő óráknak is. Érdekes, hogy a tárcsára ható fékező erőt a legegyszerűbb úgy kiszámolni, hogy a diszipált teljesítményt, az áram által létrehozott zsúlhőt számítjuk ki, és ezt azonosítjuk a mechanikai munkával. És végül még egy érdekesség a mozgó közegek világából. Ez a probléma csúszó érintkezőket modellez. Képzeljék el, hogy itt középen van egy mozgó fémlemez, jobb kéz felé mozog, és alulról felülről benyúlik egy-egy csúszó érintkező, amelyen áram halad keresztül. Az alsó ábrán azt látják, hogy ha veszünk egy 1 centi vastag alumínium lemezt, és ezt mondjuk 6 méter per szekundum sebességgel mozgatjuk, akkor az áramlási tér vonalai, az áramvonalak, amelyek álló lemez esetén nyilván szimmetrikusak lennének, azok így torzulnak a közegmozgás miatt. És ez nem egy túl nagy sebesség, tehát ez már egy hétköznapi sebesség, és itt ezt a tulajdonképpen relativisztikus hatást már figyelembe kell venni. Úgyhogy amikor a múltkor felírtam a táblára, hogy relativisztikus elektrodinamika mérnököknek, akkor azt komolyan gondoltam, tényleg vannak olyan alkalmazások, ahol relativisztikus jelenségek fellépnek. Tulajdonképpen a mozgási indukció is az, csak lehet nem relativisztikusan tárgyalni. Átérnék az EMC problémákra egészen röviden. Itt egy EMC vizsgálati módszert látnak, amelyekkel kábelek, nagyáramú kábelek árnyékolását vizsgálják. Ezeket a kábeleket, amelyeket egyébként ebben a feladatban éppenséggel villamos autók, elektromos meghajtású autókban használtak, ezt ilyen harisnyával, többnyire részharisnyával árnyékolják, és az árnyékolás hatékonyságát kell valahogy mérni, illetve, hogyha nem akarunk túl sok prototípust gyártani, akkor esetleg előre kiszámítani. Hát itt látják ezt a vizsgálati módszert, itt látszik a harisnya, erre ráhúznak egy ferrites abszorber csövet, amelynek az egyik ferrit gyűrűjéből indukált feszültséget mérnek, és a gerjesztéssel arányítják, ebből mérik a zavaró hatást. Ugye ez a ferrites abszorber már az árnyékoláson kívül helyezkedik el, tehát ilyen módon közvetve mérhető az árnyékolásnak a hatásfoka. És igazából ezt az egészet nem a módszer miatt mutattam be, hanem inkább a térszámítás miatt. Itt látják ennek az elrendezésnek a modelljét, ami azért érdekes, mert ebben az animációban egyszerre látszik a vezetett és a sugárzó hatás. Itt a vezetés még akár a ferrit abszorberben is fellép, tehát itt egy vezetett tér van, miközben a drót maga sugároz kifelé, Hát hozzá kell tennem, hogy ez 1 GHz frekvencián van, tehát azért ott már elég sok drót antennaként viselkedik, de bizonyos kapcsolási tranzienseknél, tudják a Fourier-sor fejtésből, hogy a gyors kapcsolásoknál bizony felléphetnek ilyen nagy frekvenciás harmonikusok, nem arról van szó, hogy 1 GHz-zel táplálnánk ezeket a kábeleket, csak éppen vannak rajtuk olyan komponensek, és ezek zavaró hatásként, mégpedig sugárzó zavarként jelenhetnek meg. A másik dolog, amelyről ígértem, hogy beszélek, a vezeték nélküli energiaátvitel, és itt szeretnék bemutatni egy rövid prezentációt, amely tavaly ősszel hangzott el a Magyar Tudomány ünnepén itt az egyetemen, de hát ennek természetesen csak egy kivonatolt változatát fogják látni. Itt a szerzőket azért tüntettem fel, hogy lássák, hogy a tanszéken most éppen ilyen kutatás folyik, mégpedig nagy erőkkel. És egyébként ez a vezeték nélküli energiaátvitel most már hamarosan a csapból is folyni fog, ha éppen jelenleg is ne lenne ez így. Arról van szó részben, hogy a mobil eszközeinket jó lenne vezeték nélkül tölteni, és nem mindig a töltőre csatlakoztatni. Itt nagyon sokféle eszközről lehet szó, úgy a mobil eszközökről, telefonokról, laptopokról, mint akár a falra helyezett televíziókról, hangszórókról, amelyeket nem szeretnénk vezetékezni. Tehát ezeket jó lenne valamilyen módon vezeték nélkül energiával ellátni. A másik fontos terület az elektromos autók töltése, vagy úgy, hogy parkolóban dokkolnak, de anélkül, hogy be kellene dugnunk valamit a konnektorba, vagy akár menet közben, mert már ilyenre is vannak kísérletek, sőt működő megoldások is. Ez a kép csak azt mutatja, hogy micsoda fantasztikus összefogás van a világban, a vezeték nélküli töltés, energiaátvitel minél előbbi piacra dobása érdekében. Itt néhány céget felismernek, ugyanúgy jelen vannak itt számítástechnikai cégek, mint például kávézók, internet kávézók, amelyek ugyanígy szeretnének kedveskedni a vendégeiknek. Az alkalmazási területekről egy kis statisztika. A mobil eszközöket már említettem, az autókat úgy szintén, a vonat az ettől lényegesen nem különbözik. Amit nem említettem, azok az orvosi alkalmazások. Nagyon sokan próbálkoznak most azzal, hogy különböző implantátumokat töltsenek, no nem pacemakereket, amelyekben egy elem elég sokáig működik, hanem mondjuk szívpumpát, amelynek nagy az energia felvétele, és akkor így nem kell kivezetni elektródákat a bőrön, amely fertőzés veszélyes, meg egyéb problémái vannak, hanem mondjuk vezeték nélkül lehet tölteni a lakásban. Egy további alkalmazási terület a szenzorhálózat, vagy általánosabban az IoT, az Internet of Things. Hogyha szenzorokat helyezünk el egy lakásban, vagy bárhol, akkor ezeket is jó lenne vezetékek helyett vezeték nélkül tölteni. Itt néhány beltéri energiaátviteli megoldást látnak. Próbálkoznak lézerrel. Már létező technológia az induktív töltés. Sok telefont már lehet induktív úton tölteni, de az igazán nagy sláger az induktív rezonáns töltés. Ezt ábrázolja ez a megoldás. Azt kell látniuk, hogy az induktív rezonáns megoldással nem kell közvetlen kontaktus töltő és töltött berendezés között, vagy töltendő berendezés között, úgy értem, hogy nem kell közel vinni a kettőt egymáshoz, hanem akár méterekről is lehet rezonáns úton tölteni ilyen készülékeket, és erre már vannak különböző megoldások. Hát elsősorban ezzel foglalkozunk mostanában a tanszéken. Néhány kültéri alkalmazás, itt is látják az autótöltést álló helyzetben, egy adó és egy vevő segítségével, mozgás közben, hát ez még erősen kísérleti fázisban van, és végül olyan ötletek is vannak, hogy ilyen mikrohullámú, erősen irányított antennákkal tölteni az autókat, de szerintem ez egy hanvába holt dolog. A különböző megoldásokról egy statisztika, ez nem a piaci részesedés, hanem inkább a kutatás arányát mutatja be. Egyértelműen dominál az induktív rezonáns töltés, legalábbis ami a kutatást illeti. Az induktív, tisztán induktív töltés, amely már egy létező és piacon lévő technológia, az a kutatásban már nagyon-nagyon pici szerettel képviselteti magát, tehát ez egy nagyjából lefutott téma. És akkor vannak olyan alternatívák, mint a kapacitív rezonáns töltés és a mikrohullámú töltés, amelyek azért még komoly kutatási témát jelentenek. Most a továbbiakban az induktív rezonáns töltésről szeretnék részletesebben beszélni, amelyet Tesláig vezetnek vissza. Ő csinálta az első és nagyon sokáig az utolsó sikeres kísérletet rezonancia alapú energiaátvitellel, és azért nem terjedt el, mert nem volt rá szükség, sokkal előbb bevezetékezték a világot, és nem voltak olyan mobil eszközök, amelyeket ilyen módon kellett volna tölteni. Utána a következő állomásnak általában az MIT-n végzett kísérletet említik 2007-ben, amikor sikerült viszonylag nagy távolságból egy 60 wattos izót ilyen induktív rezonáns úton 1-2 méteres távolságra kell itt gondolni kivilágítani, és erről cikket is írtak, és eléggé utána jártak az elméletnek. De azért, hogy lássák, hogy ez a dolog soha nem aludt el igazán, ezért hadd mutassam meg, és hadd büszkélkedjek a magyar vonatkozással, hogy tudnélik, Öveges József 1954-ben ezt egy tankönyvében leírta, hogy ez hogy működik, úgyhogy nincs sok szégyelni valónk. Ami az induktív töltő gyakorlati megvalósítását jelenti, hát ez eléggé bonyolult. Az egész berendezésnek a közepe két rezonátor, egy rezonátorpár, amelyeknek a saját frekvenciája közel megegyezik. Itt tulajdonképpen két rezgőkörre kell gondolniuk, ez általában egy nagy tekercs, amelyet kapacitással zárnak le, vagy ha nem zárnak le, akkor a menet kapacitásai játsszák ugyanezt a szerepet. Az úgynevezett adótekercsbe induktív úton becsatoljuk a teljesítményt, és a túloldalon ugyancsak induktív úton kivesszük, és akkor az pedig valamilyen egyenirányítóhoz csatlakozik, és utána egy mobiltöltőhöz. A bemeneti oldal is eléggé komplikált, kell egy erősítő és egy szabályzó, és a szabályzó itt nem elhanyagolható, mert a rezonancia miatt ennek csak egy szűk működési tartománya van, amelyben az energiaátvitel optimális. Itt láthatják egy ilyen berendezésnek a blokkvázlatát, alul látható az adó, felül a vevőegység, látják, hogy sok berendezésből áll, és ez még mindig csak egy sematikus séma. Ezt most nagyon jól mondtam. Ami érdekes, hogy a tényleges energiaátvitel mellett van egy kommunikációs csatorna, ez rendszerint egy Bluetooth összeköttetés, állandóan kommunikálni kell, utána hangolni adót és vevőt, hiszen ha egy picit arrébb megyünk a mobileszközünkkel, akkor már egész mások lesznek a csatolás optimális feltételei. Itt fent egy autótöltőt látnak, ami egyébként már egy kézberendezés és használják. Ezt a garázsba le kell helyezni, és akkor az autóval fölé gurulni, és így töltődik vezeték nélkül. Most egy picit áttérve a térszámításra, a mi tématerületünkre, itt látják az előbbi induktív rezonáns átvitelnek a közepét, tehát a két induktív becsatoló hurkot, ezek a barnák, és a két rezonátort, a zöldeket. Ennek a hálózati modellje így néz ki, ugye csatolt induktivitások vannak benne, itt csatolódik a két rezonátor, itt van a becsatolás, itt pedig a kicsatolás, és látják, hogy a rezonátornál itt van a kapacitív terhelés, és hát természetesen minden veszteséges, úgyhogy a veszteséget pedig ellenállások veszik figyelembe. Ennek a modellezésével foglalkozunk itt a tanszéken, mint említettem, és először tekercset modelleztünk önmagában, amelyet nem terheltünk meg kapacitíven, hanem a kapacitást a menetkapacitások adják. És többféle számítási, numerikus térszámítási modellel megpróbálkoztunk, és természetesen méréseket is végeztünk, és itt láthatók az ábrák. Nem akarom túlságosan részletesen magyarázni, csak a valóság és a modellezésnek a viszonyára azért ez nagyon jellemző, hogy akármilyen számítási módszert választottunk, azok primán egymásra feküdtek, tehát a kék szaggatott, a kék folytonos és a zöld rezonancia vonalak, azok nagyon szépen ugyanott vannak, kivéve a mérést, amely nem volt hajlandó engedelmeskedni az elméletnek, és ilyen ronda görbét produkált, de azért a kollégák becsületére legyen mondva, hogy sikerült utána járni az eltéréseknek. Ez egy kalibrációs probléma, ez egy külön érdekesség, amely tulajdonképpen a tekercselés szabálytalanságával volt összefüggésbe hozható, tehát amint elrontottuk a modellben a szimmetriát, akkor rögtön megjelent ez a csúcs is, úgyhogy prima volt. Egyébként, mint rezonancia, az azért megjelent így is. Tehát ez azért jellemző, hogy a, hogy amíg az ember csak számol, addig magabiztos, de aztán, amikor méréssel kell összevetni, akkor jönnek az érdekességek. És végül az energiaátvitel hatásfokára vonatkozóan nézzék meg ezt az ábrát. Ezek a pirosak mérések, és hát a mérési bizonytalanságot jelzi ez a tolerancia az egyes mérési pontokban, és ez a kék görbe, amit a térszámítás kiadott, tehát nagyon szépen követi a hatásfokot, és ha megfigyelik, akkor ez a távolság függvényében ábrázolta az energiaátvitel hatásfokát, és figyeljék meg, hogy fél méterre 85% a hatásfok, egy méterre még mindig 80, és aztán így csökken, 2,5 méternél már csak 30% a hatások ebben a konstrukcióban. Még egy görbe, ami érdekesség, és megmutatja, hogy milyen szűk az a működési tartomány, amelyben optimális az átvitel. Ez a hatásfokot a frekvencia függvényében ábrázolja, mondjuk 2 méter távolságban, és figyeljék meg, hogy milyen éles a hatásfoknak a görbéje. A névleges 70%-ról nagyon gyorsan csökken, amint a frekvenciát egy picit elhangoljuk. És ilyen elhangolás bizony bekövetkezhet akkor, hogyha oda viszünk valami fémtárgyat, dielektrikumot, elmozdítjuk, stb. Stb. Történt ilyen energiaátviteli kísérlet is a tanszéken. Erről egy nagyon egyszerű animációt mutatok most be. Ez az egyik rezonátor tekercs, és előtte egy LED, ott szembe látszik a túloldal, induktív csatolással, egy hurokkal kivesszük az energiát. Itt a kolléga, Tóth László, TDK-s betett egy fémlapot, és ez nem befolyásolta az energiaátvitel, tehát ugyanúgy világít a LED. Ez azért van, mert induktív úton történik az átvitel, és nem sugárzás útján. Viszonylag alacsony frekvencián, egyébként 17 MHz-en történik az átvitel, és hát a hullámhoz ilyenkor elég nagy. Viszont ha módosítunk a konstrukción, például a csatolóhurkot arrébb visszük, akkor megszűnik a jó csatolás, és a LED is kialszik. Itt látható az adórezonátor, az adóoldali rezonátor, a becsatolóhurok, amely egy egyszerű jelgenerátorról jön. Tehát ez nem egy optimalizált energiaátvitel, ezt itt a mérőasztalon az eszközök tologatásával próbáltuk valahogy kihangolni, de ennek ellenére azért egy ledet sikerült kigyújtani. Hát most már ennél fejlettebb technikán dolgozunk, vagy dolgoznak a kollégák, és ez remélhetőleg alakul a dolog. No, tudom, hogy mindenki menne haza, és éppen ezért nem veszem zokon, hogyha valakinek megy a vonata, és emiatt elmegy, de úgy gondoltam, hogy a vezeték nélküli energiaátvitelnek, ennek a rezonáns átvitelnek az alapjairól beszélnék néhány szót, mert nagyon frappáns, és a térelmélet a jelek és rendszerek egy elmélettel karöltve, hát csodákra képes, és nagyon frappánsan el tudja magyarázni, hogy is működik az energiaátvitel, és hogy miért kell hozzá a rezonancia. Tehát a címet felírtam már. Alá annyit, hogy ugye, vagy mögé, hogy ez angolul a Wireless Power Transfer, vagy röviden VPT. És hát ezt többféle elmélettel szokás tárgyalni, de én most a csatolt módusok elméletének amelyet CMT-vel rövidítenek angolban, az alapjait mutatnám be, tehát csak egy bevezetőt adnék hozzá. Két nagyon egyszerű konstrukciót vizsgálunk, az egyik egy ideális rezgőkör. Ez úgy néz ki, hogy veszünk egy kondenzátort, és ezt bezárjuk egy tekercsel. A paraméterei C és L, azért ideális, mert ellenállás, illetve veszteség nincsen benne. Felvesszük a feszültség és áram referencia irányát, és kiindulásképpen felírjuk az állapot egyenleteket. Legyen ez az A pont. Hát ezt kapásból meg tudjuk tenni, vagyis ránézésre. Az U állapot változó egyenlő L szer DI per DT, és az I egyenlő mínusz C szer DU per DT. Most ebből kifejezhetem a DU per DT-t, meg a DI per DT-t, hogy az állapotegyenletek normál alakját megkapjam, de ezt most nem fogom megtenni, mert ezért most nincs pontlevonás. A B pont, hogy ez tulajdonképpen átalakítható egyetlen másodrendű differenciál egyenletté. Ezt nem szoktuk megtenni jelek egyből, azon egyszerű oknál fogva, hogy erre nehezebb kezdeti feltételt adni. Tehát az állapotváltozókra könnyű kezdeti feltételt adni, de egyetlen állapotváltozó deriváltjára már általában nehezebb. Ennek alapja a következő, deriváljuk a második egyenletet. DI per DT egyenlő mínusz C szer D négyzet U per DT négyzet. És ezt a DI per DT-t helyettesítsük be most ide. Ha rendezzük az egyenletet, akkor azt kapjuk, hogy D négyzet U per DT négyzet plusz omega 0 négyzet U egyenlő nullával. Ahol bevezettem az omega 0 egyenlő 1 per gyökel C úgynevezett saját frekvenciát. Na most eddig ebben olyan sok újdonság nincsen. Most viszont következik az úgynevezett módus amplitúdó bevezetése. És ez már a csatolt módusok elméletéhez tartozik. C pont. Vezessünk be egy kis A plusz-minusz mennyiséget, tehát rögtön kettőt, amelyek egymás konjugáltjai lesznek, a következő módon. C per 2 a gyök alatt, szorozva U, plusz-minusz, gyök alatt L per C I. Ez nagyon nyakatekertnek tűnik, de hogyha visszaemlékeznek a jelek egyből tanultakra, ott elvileg szerepeltek a szórási paraméterek és a hullámváltozók, hát ez egy picit ahhoz hasonlít. Majd meglátjuk, hogy mi ennek az előnye. Az első előnye rögtön megmutatkozik akkor, hogyha veszem az A pluszt, az A mínusz érdektelen lesz, mert az csak a konjugáltja minden tekintetben. Az A plusznak a formulájába én behelyettesítem most az U-nak és az I-nek a kifejezését. C per 2 a gyök alatt, ide szögletes zárójelet teszek, L DI per DT plusz L per C a gyök alatt, mínusz C szer DU per DT. Ha ezt rendezem, akkor ez mínusz J-szer, gyök alatt L-szer C, szorozva C per 2 a gyök alatt, zárójelbe DU per DT, plusz J-szer L per C a gyök alatt, DI per DT. És ha összehasonlítják az A-nak a bevezető formulájával, akkor ez a rész, ez annak a deriváltja, hiszen itt szerepel benne a DU per DT, itt pedig a DI per DT. Tehát olyan, mintha, nem olyan, mintha, hanem ez a tag itt nem más, mint az A plusz időszerinti deriváltja. A gyök LC-nek a reciproka az omega 0, tehát végső soron ez úgy írható, hogy minusz J per omega nullszor dA plusz per dt. Tehát A plusz egyenlő konstantszor dA plusz per dt, és ezt át tudom rendezni mondjuk dA plusz per dt-re. dA plusz per dt egyenlő J omega null A plusz. Elmondom, hogy ha az A minusszal játsszuk végig, egy ugyanilyen diff egyenletet kapunk. Ennek az az érdekessége, hogy úgy néz ki, mint egy állapot egyenlet, és tulajdonképpen az is, amely önmagában leírja a rezgőkör viselkedését. Tehát figyeljék meg, milyen frappáns, egyetlen állapotváltozóval le tudjuk írni a rezgőkört, holott eddig kettőt használtunk rá, igaz ugyan, hogy ez az állapotváltozó komplex. És ez a módus amplitúdó. Most a módus amplitúdónak az egyszerűsége vagy frappáns volta mellett van egy másik óriási előnye, és ezt használjuk ki az energia átvitel leírásánál, hogy tudnélik közvetlen kapcsolatban áll a rezonátorban tárolt energiával. Ez pedig könnyen belátható. Vegyük elő most ezt a másodrendű differenciál egyenletet, és oldjuk meg. D négyzet U per dt négyzet egyenlő mínusz omega null U-val. Omega null négyzet U-val. Ennek a megoldását ismerjük, de legalábbis nem akarom részletezni. Az UT egyenlő U maximumszor koszinusz omega null T plusz valamilyen fi kezdőfázis. Ez az általános megoldása, az U maximum és a fi az paraméter, illetve a kezdeti feltételektől függ. És hogyha behelyettesítek, deriválom az UT-t, akkor az IT is kifejezhető, mégpedig C per L a gyök alatt, szorozva UM-szer sinusz omega 0 T plusz fi. Amiben nincsen semmi meglepő, a rezgőkör, ideális rezgőkör feszültsége és árama éppen 90 fokos differenciában van egymáshoz képest. Na most vegyük az A plusz változót és ennek az időfüggvényét, ahova helyettesítsük be ebbe azokat a formulákat. Ezt én most nem végezném el, csak az eredményt írnám fel. C per 2 a gyök alatt, szorozva U maximum, E ad J omega 0 T-szer, E ad J fi. De ami ennél is fontosabb, vegyük az A plusz abszolút érték négyzetét. Az E ados tagok abszolút értéke 1, tehát azt kapom, hogy ez 1/2 C-szer UM négyzet. Hát ez micsoda? Ez a kondenzátor energiája, mégpedig akkor, amikor maximális. Hiszen a kondenzátorban akkor van a maximális energia, amikor a feszültsége maximális. Tehát ez nem más, mint a vevé elektromos maximuma. Azonban tudjuk, hogy ekkor a tekercsben nulla az energia. Rezgőkörben ugye ide-oda megy az energia. Tehát ez tulajdonképpen azonos a rezgőkörben tárolt összenergiával, amely az elektromos és a mágneses tér összege. És érdekes, hogy ez időben nem változik. Pontosabban változhat, de ezt a J omega nullás oszcillálást ezt sikerült kiküszöbölni belőle. Tehát ez egy úgymond lassabban változó dolog. Tehát az a konklúzió, hogy a módus amplitúdó óriási előnye az, hogy az abszolút értéke, avagy a konjugátjával való szorzata, az megadja a rezonátor energiáját. Na most a csatolt módusok elméletének az az óriási előnye, hogy nem csak egy elektromos rezgőkörre vezethetem le, hanem ugyanilyen alakot, de egészen pontosan ugyanilyen alakot kapok mondjuk egy mechanikai rezgőrendszer esetében, például egy ingára, egy membránra. Pontosan ugyanezt az apparátust használhatom, vagyis elfelejthetem a kiindulást, és ezekkel a frappáns egyenletekkel dolgozhatok. Például ezzel, meg ezzel. A következő lépés, hogy összekapcsolunk két ilyen rezgőkört. Feltételezzük, hogy induktív úton lép csatolásba, de tárgyalhatnánk nyugodtan a kapacitív csatolást is ugyanilyen módon. Tehát legyen a kettes pont csatolt rezonátorok. És most is az ideális, a legegyszerűbb és ideális esetet szeretném csak tárgyalni, ezt lehet és kell is bonyolítani egy gyakorlati feladatban. Az egyik rezonátor áll egy kondenzátorból és egy tekercsből, paraméterei C1, L1. A másik ugyanígy C2-ből és L2-ből. És a kettő között induktív csatolás van, amelyet az M kölcsönös induktivitással jellemzünk. A csatolt, bocsánat, a módus amplitúdót itt is célszerű használni, mert sokkal frappánsabb alakra vezet, mint hogyha a hálózat hagyományos állapotváltozóival dolgozom. Ezt állapotegyenleteknek nevezem a továbbiakban, jól lehet ebben a módus amplitúdókat használom. Fogadják el, hogy az állapotváltozós alak úgy néz ki, hogy dA1 per dt egyenlő j omega 1 A1, eddig ugyanaz az egyenlet, mint ott. A plusz jelet elhagytam, mert érdektelen. És most jön a csatolásból eredő tag, amit úgy veszünk figyelembe, hogy J kappa A2. És a párja dA2 per dt egyenlő J omega 2 A2, ez volna a második rezonátor egyenlete, módus egyenlete, de a csatolás révén megjelenik egy J kappa A1. És akkor a terminológia kedvéért, illetve a jelölések miatt az omega 1, omega 2 a két rezonátor saját frekvenciája, a kappa pedig a csatolási tényező. Most azért elhiszem, hogy ez nem triviális, hogy így írható fel ez az egyenletrendszer, de ennek a levezetésével most nem foglalkoznék. Hozzáteszem még azt is, hogy ez akkor igaz, hogyha a csatolás viszonylag kicsi, tehát gyengén csatolt rezonátorokról van szó, és mondjuk nagy távolságú átvitelről. Nézzük meg, a rendszer szabad megoldását, vagy megoldásának szabad összetevőjét. Hát ez jelek egy téma. És nem is túl bonyolult. Ehhez tételezzük fel, hogy az A1T és az A2T valamilyen E ad J omega T szerint változik. Ez valamilyen próbafüggvény. Például az A1T az valamilyen nagy A1 E ad J omega T. Erről az omegáról még nem tudunk semmit mondani, épp az a feladat, hogy kiderítsük, hogy milyen omegákon lehetséges ez. Helyettesítsük be a próbafüggvényeket a diff-egyenletbe. Azt kapjuk a deriválás után, hogy J omega A1 szorozva E ad J omega T, de azt nem írom fel, mert az egész egyenletet végig egyszerűsíthetem az E ad J omega T-kkel. Tehát mindjárt úgy írom, hogy J omega A1 egyenlő J omega 1 A1 plusz J kappa nagy A2. És ugyanígy J omega nagy A2 egyenlő J omega 2 A2 plusz J kappa A1. Ebből kellene meghatároznunk az A1-et, A2-t, azonban ez egy homogén lineáris algebrai egyenlet, amelynek nem triviális megoldása csak akkor van, ha az együtthatókból képzett determináns zérus. J-vel végig egyszerűsítve azt kell tehát vizsgálnom, hogy a determináns omega minusz omega 1 minusz kappa omega minusz omega 2 mátrix determinánsa mikor nulla. Képezhetik a determinánst, én viszont ezt most kihagynám, omegára két megoldást kapok, de szándékosan nem omega 1-el és omega 2-vel jelölöm, mert ez már foglalt az egyes rezonátorok saját frekvenciájára. Tehát ebből a karakterisztikus egyenletből azt kapom, hogy omega 1 plusz omega 2 per 2 plusz és minusz nagy gyökjel alatt omega 1 minusz omega 2 per 2 a négyzeten plusz kappa négyzet. Itt fent hadd folytassam. Tehát azt kapom, most egy picit egyszerűbben felírva, hogy a két megoldásom az valamilyen omega átlag plusz-minusz valami nagy omega null. Ezt a jelenséget úgy hívják, hogy frekvencia felhasadás, vagy frequency split. És nagyon érdekes, hogy ez a felhasadás még akkor is létrejön, ha történetesen megegyezik a két rezonátor saját frekvenciája. Tehát veszünk két ugyanolyan saját frekvenciájú rezonátort, és ha ezek csatolásból lépnek egymással, akkor olyan rezgések jönnek létre, amelyek ettől a közös rezonancia frekvenciától fölfele, illetve lefele eltérnek. És ez nagyon alapvető itt a csatolt rezgőkörök elméletében. Abban a speciális esetben, ami nem is annyira speciális, hiszen általában erre törekszünk, ha omega 1 egyenlő omega 2-vel, tehát két azonos rezonancia frekvenciájú rezonátort veszünk, akkor az omega 0 az a kappával egyenlő, és ne felejtsük el, hogy a kappa a csatolás erősségét mutatja. Tehát minél erősebb a csatolás, annál nagyobb ez a frekvencia felhasadás, és ennek van némi jelentősége. És az utolsó lépés, szeretnék megmutatni egy egyszerű tranziens megoldást, amelyben látszik az energia áramlása. Vegyük azt a speciális esetet, amikor omega 1 egyenlő omega 2, és jelöljük ezeket omegával, és adjunk a két rendszernek kezdeti feltételt. Az A1 módus amplitúdó a nulla pillanatban legyen valamilyen nagy A1 érték. Ez azt jelenti, hogy az egyes rezonátorban tárolt energia A1 négyzet a nulla pillanatban, az A2 pedig legyen nulla, tehát energiamentes. Ezek a kezdeti feltételek. Ha ezeket visszahelyettesítem az egyenletbe, akkor a következőt kapom. Most csak a megoldást írom fel. Azt kapom, hogy az A1T úgy változik, mint nagy A1-szer koszinusz nagy omega 0T szorozva E ad J omega T-vel. És az A2T pedig nagy A1 szinusz nagy omega 0T E ad J omega T. Na most általában igaz, hogy ez a nagy omega 0, ez sokkal kisebb, mint az omega. Tehát úgy kell felfognunk ezt a szorzatot, hogy van egy gyors változás, egy nagy frekvenciájú változás, és van egy lassú változás. És ez a lassú változás írja le az energia áramlását. Hogy ez a kettő hogyan szuperponálódik egymásra, ezt most egy egyszerű ábrával szemléltetem. Tehát itt a lassú változás, és ezt mint burkoló görbét használom. És ezen belül gyorsan, ennél általában sokkal sűrűbben kellene rajzolnom, oszcillál maga a változó. Tehát így szuperponálódik egymásra egy gyors és egy lassú változás, és az energia áramlását a lassú változás írja le. Ugyanis, ha most ebből felírom az energiákat, a rezonátorok energiáját, akkor egyszerűen ezeknek a kifejezéseknek az abszolút érték négyzetét kell vennem. Tehát a VV1 egyenlő A1T abszolút érték négyzet, egyenlő A1 abszolút érték négyzet, koszinusz négyzet, omega 0T. És a VV2, a második rezonátor energiája, ez az A2T abszolút érték négyzet, azaz A1 abszolút érték négyzet szer színusz négyzet, omega 0T. Most ábrázolom. Behúzom szaggatottal a két rezonátor összenergiáját. Tehát a VV1-et plusz VV2-t, ez ugyanis nem változhat, ideális rezonátorokról van szó, és az energiájuk legfeljebb a csatolás révén változhat. Berajzolom az egyes rezonátor energiáját, talán a tengelyen még jelölöm, hogy pi per 2 nagy omega 0 a félperiódus. És akkor a VV1 valahogy így változik, és így tovább. A VV2 pedig ennek a tükörképe úgy, hogy az összegük állandó maradjon. Ez itt a VV2. Tehát a csatolás miatt energia áramlik az egyik rezonátorból a másikba, de aztán hozzá kell tenni, hogy vissza is áramlik. Tehát egy nagyon primitív energiaátviteli megoldás lehetne a következő. Mondjuk azt, hogy feltöltjük az első rezonátort energiával, és hagyjuk, hogy rezegjenek, akkor az energia szépen átmegy a másikba. Itt most az összes energia átment a kettesbe, és akkor most valahogy megszüntetjük a csatolást, a másik rezonátorból elfogyasztjuk az energiát, mondjuk töltünk vele egy mobilt, és az elsőbe pedig pótoljuk, és megint kezdjük előről a folyamatot periódikusan. Most a dolog a valóságban nem így működik, hanem általában színuszos állandósult állapotban, de minden esetre az energia átvitel elvi lehetősége már akár így is fennáll. Az általános eset tárgyalása ennél sokkal bonyolultabb, figyelembe kell vennünk a különböző veszteségeket, és ez nagyon-nagyon erősen meghatározza a hatásfokot. Itt a hatásfok 100% is lehet, hiszen az összes energiát át tudjuk vinni, a valóságban azonban a veszteségek nagyon számítanak, és nagyon oda kell erre figyelni. Akit ez a téma bővebben érdekel, egy tárgyat tudok a figyelmébe ajánlani, egy választható tárgyat, vezeték nélküli energiaátvitel, szabadon választható tárgy, és ha minden igaz, akkor először 2016 tavaszán. Hát ez egy nagyon friss tárgy, tehát ezt most indítottuk el, és tulajdonképpen nagyjából el is van fogadva ez a tárgy. És hogy lássák, hogy mennyire interdisziplináris ez a tárgy, a villamos energetikával, a vettel közösen fogjuk tartani. Mert végül is energiaátvitelről van szó, tehát energetikáról, ugyanakkor mikrohullámú technikáról is, tehát tulajdonképpen én ebben a tárgyban egy harmad rész erejéig veszek részt, és a térelméletet nyújtanám ebben. A vet részéről az egész energetikai háttér, és a tanszékünknek úgymond a jobbik feléről a mikrohullámú technikát a Szűcs László kollégám fogja előadni, akit érdekel, majd vegye figyelembe. És akkor zárszóként jövő kedden találkozunk, és jövő héten tartanék egy zárt helyi konzultációt, vagyis egy ilyen évfolyamgyakorlatot, amit az első ZH előtt is, amelynek a pontos időpontja azonban még nem derült ki, majd a honlapon fel fogom tüntetni, illetve kedden is fogom reklámozni. És akkor húsvét hétfőhöz egy hétre megírjuk a második ZH-t. A húsvéti hétvégére mindenkinek jó pihenést és boldog húsvétot kívánok, úgyhogy köszönöm a figyelmüket.